Joe Abercrombie, Nehéz idők. A fene essen belé, hogy mennyire gyűlölte Sipanit. Azok a kurva átláthatatlan ködök, meg a kurva tenger hangosan csapkodó hullámai, meg a kurva rothadás mindent belengő bűze. A kurva estélyek, maszkabálok és dáridók. Szórakoztak. Mindenki csak szórakozott a kurva életbe, vagy legalábbis úgy tett. A kurva emberek voltak a legrosszabbak. Zsiványok voltak egytől egyig, minden férfi, nő és gyerek. Azok a kostobák, úgy, ahogy voltak mind. Karkolf gyűlölte Sipánit, mégis itt volt megint. Kénytelen volt hát feltenni magának a kérdést, hogy akkor mégis ki az ostoba. Valahonnan a ködből harsány nevetés hangzott fel, mire a nő gyorsan belépett egy kapuja fedezékébe. Újai kardja markolatát érintették, egy jó futár soha nem bízik senkiben, márpedig Karkolf volt a legjobb. És Sipániban még a senkinél is kevesebb emberben bízhatott. A gyönyört keresők újabb csapata tántorgott elő a homályból. Egy holdat ábrázoló állarcot viselő férfi röhögve mutatott egy nőre, aki annyira részeg volt, hogy már nem először esett hasra magas sarkú cipőjében. Mindannyian nevettek, egyikük csipkés kabát ujjával csapkodott, mintha a világ legviccesebb dolga lenne, ha valaki annyit vedel, hogy utána nem tud megállni a lábán. Karkolf a szemét forgatta, és azzal a gondolattal vigasztalta magát, hogy a maszkjuk mögött ezek is biztosan legalább annyira gyűlölik az egészet, mint ő szokta, ahányszor csak megpróbált szórakozni. A kapuai magányában a nő elhúzta a száját. A nyavaja essen belé, de ráfért volna egy kis kikapcsolódás. Kezdett besavanyodni. Vagy már be is savanyodott, és csak egyre rosszabb lesz a helyzet. Olyan ember lett belőle, aki megvetéssel tekint az egész világra. Hát kurva életbe. Csak nem válik teljesen olyanná, mint az apja volt. Ó, csak azt ne, marogta maga elé. Amint a dáridózó csapat beleolvott az éjszakába, a nő kilépett a kapu alól, és tovább indult. Sem túl gyorsan, sem túl lassan, csizmája puha sarka némán érintette a nyírkos kocka köveket, hétköznapi csukjáját éppen annyira húzta a szemébe, hogy még ne keltsen gyanakvást. Meg lehetett volna róla mintázni annak az embernek a szobrát, akinek éppen átlagos mennyiségű rejtegetni valója van. Ami Sipániban nem volt kevés. Valahol nyugat felé a páncélozott hintó már száguldott a város széles utcáin, zörgő kerekei szikrákat vetettek, ahogy átkelt a hidakon. A döbbent járókelők riadtan ugrottak félre előle, miközben a kocsis ostora újra meg újra lecsapott a lovak verejtéktől habzó hátára. A tucatnyi felfogadott testőr dübörögve haladt a hintó után, az utcai lámpák fénye megvillant párától nedves páncéljukon. Hát csak a kőfejtő emberei nem cselekedtek időközben. Talán nyilvesszők szálltak, lovak és emberek üvöltöttek, a hintó zörögve szállt el az útról, acél csördült, végül pedig a robbanópor lerepítette a lakatot a páncéldobozról, kapkodó kezek oszlatták el a füstöt, aztán felnyílt a fedél, alatta pedig semmi. Karkolf megengedett magának egy egészen halvány mosolyt, és megveregette a puklit a bordáinál. A tárgy békésen pihent a kabátja bélésébe varva. Vett egy mély levegőt, tett pár lépést, majd elrugaszkodott a kanális partjáról. Egy gyors szökkenéssel átszelte a három lépésnyi távolságot az olajos víz fölött a rothadó bárkáig. A fedélzet lécei hangosan nyikorogtak, ahogy a nő bukfencet vetett, aztán könnyedén felállt. A fintinei híd felé kerülni elég komoly kitérőt jelentene, arról nem is beszélve, hogy egy forgalmas és gondosan őrzött útvonalon kellett volna végigmennie. Ez a márka azonban mindig ki volt kötve ide az árnyékba. Karkolf előzőleg meggyőződött róla. A lehető legkevesebbet bízott a véletlenre. Volt alkalma megtapasztalni, hogy a véletlen mocskosul ki tudott szúrni vele néha. A fülke homályából egy ráncos arc lesett kifelé, mögötte gőz fütyült elő egy viharvert kannából.
Maga meg, ki a rossebb?
Senki, Karkolf vidáman szalutált. Csak átutazóban vagyok. Ezzel leugrott a fedélzetről a kanális túlpartjának köveire, és már is megint beleolvadt a penészszakú ködbe. Átutazóban. Most egyenesen a kikötő felé veszi az irányt, hogy a következő dagállyal már útra is kelhessen vidáman. Vagy legalább besavanyodva. Akárhol is fordult meg Karkolf, mindenhol senki maradt. Mindig mindenhol átutazóban volt. Keleten az az idióta Pombrin erejét megfeszítve lovagolt négy felfogadott ember társaságában. A bajszával meg a többivel persze cseppet sem hasonlított Karkolfra, de magára borította a nő igencsak feltűnő hímzett köpenyét, és így egészen tűrhető alter egó vált belőle. Az a szerencsétlen csóros trici azt hitte, azért játssza el Karkolf szerepét, hogy addig a nő meglátogathassa a szeretőjét, egy jómódú asszonyt, aki nem akarta, hogy a találkájukra fény derüljön. Karkolf felsóhajtott. Bár így lenne. Azzal vigasztalta magát, hogy elképzelte, milyen lesz, amikor az a két gazember, mély és sekély, kilövi a nyerekből Pombrint. De benten megállapítják, hogy áldozatuknak bajsza van. Majd egyre frusztráltabban átkutatják a ruháit, végül pedig kétségtelenül a hulláját is kibelezik, mégsem találnak semmit. Karkolf ismét megveregette a puklit, és ruganyos léptekkel sietett tova. Itt volt ő egyedül, gyalog haladt a jó előre gondosan megtervezett útvonalon. Keskeny mellékutcákban, szűk sikátorokban, jelentéktelen zugokban, elfeledett lépcsőkön, roskadozó palotákon, rothadó bérházakon és titkos egyességek árán nyitva hagyott kapukon át. Később el fog jutni egy rövid szennyvíz csatorna szakaszhoz, ami egyenesen a kikötőbe vezet, ott pedig még marad is egy-két szabad órácskája. Ha ezt a melót letudja, akkor tényleg kénytelen lesz kivenni egy kis szabadságot magának. Megnyalta belülről az ajkát, ahol egy apró méretéhez képest érthetetlenül fájdalmas fekély alakult ki. Más sem csinált, csak dolgozott. Talán kirándulhatna egyet a Duába. Meglátogathatná a bátyját meg az unokahúgait. Hány évesek is már? Ó, nem, eszébe jutott, hogy milyen egy erkölcs csőszliba tudott lenni a sógornője. Az a fajta ember, aki mindenre undorral tekintett. Az apjára emlékeztette Karkolfot. Valószínűleg éppen ezért vette el a bátyja azt a hülye picsát. Ahogy a nő átbújt egy omladozó boltív alatt, valahonnan zene szűrődött ki. Valaki vagy hangolt egy hegedűt, vagy bűn rosszul játszott rajta. Karkolfot egyik sem lepte volna meg. Egy moha borított a falon, papírlapok lobogtak zizegve. A plakátokon a város hűséges polgárait arra buzdították, hogy keljenek fel a talinszi kígyó zsarnoksága ellen. Sipálni legtöbb polgárát jobban érdekelte, hogyan rogyhatna össze részegen, mint az, hogy felkeljen, a többiekről pedig sok mindent el lehetett mondani, csak azt nem, hogy hűségesek volnának. Karkolf kicsavarta magát, hogy megrángathassa a nadrágja ülepét, de reménytelen volt az ügy. Mennyit kell fizetni vajon egy új öltözött ruháért, hogy a varrás ne a legkellemetlenebb helyekre befurakodva törzsölje ki az emberbőrét? Ugrálva haladt, hát egy keskeny úton a kanál is, egy mozdulatlanul pangó algáktól és himbálódzó szeméttől nyálkás, rég használaton kívüli szakaszának partján, miközben eredménytelenül cibálta ide-oda a galátszövetet. A rossz nyavaja üssön ebbe a divatos szűk nadrágba. Talán valami kozmikus büntetés gyanánt lett ilyen, amiért hamis érmékkel fizetett érte a szabónak. Persze Karkolfot lényegesen jobban érdekelte a helyben megszerezhető haszon, mint a kozmikus büntetés, ezért azt tűzte ki céljául, hogy a lehető legritkábban fizessen bármiért is. Lényegében ezt az elvet követte már pedig, az apja mindig azt mondta, hogy az ember ragaszkodjék az elveihez. Há kurva életbe, lassan tényleg olyanná válik, mint az apja. Állj! Rongyos alak ugrott elő egy bolti valól, kezében acél villant halványan. Karkolf ösztönösen felnyögött és hátratántorodott. Félrekotorta a kabátját, és abban a hitben rántotta elő a maga pengéjét, hogy most végül utolérte a halál. A kőfejtő egy lépéssel előtte járna? Vagy mély és sekély esetleg Korrikán bérencei? De senki más nem bukkant fel. Ez az egyetlen ember állt előtte mocskos kabátjában, zillált haja sápadt bőréhez tapadt a nedvességtől, száját és órát penészes sál takarta, véreres szemében riadalom látszott. Pénzt vagy életet? Kiáltását kisé elfojtotta a sál. Karkolf felhúzta a szemöldökét. Ezt meg mégis kimondja? Egy pillanat a csend lett, csak a mocskos víz csapkodta alattuk a köveket. Maga nő! A reménybeli rabló hangja most már szinte bocsánatkérően csendült. Ha az vagyok, nem rabol ki? Hát, az úton állónak érezhetően kedvét szekték a fejlemények, de azért összeszedte magát. Akkor is pénzt vagy életet? De miért? Kérdezte Karkolf. A rabló kardjának hegye bizonytalanul mozdult. De mert egy csomó pénzzel tartozom a... magának ahhoz semmi köze. Nem, úgy értem, nem lenne jobb, ha figyelmeztetés nélkül egyszerűen leszúrna, aztán megszabadítaná a holttestemet az értékeitől? Újabb pillanatnyi csend. Igazából el akarom kerülni az erőszakot. De figyelmeztetem, hogy nem rettenek vissza tőle. Egy kurva civil. Egyszerű rabló, akinek éppen ő került az útjába. Véletlenszerű találkozás. Na, ugye, hogy a véletlen mocskosul ki tud szúrni néha az emberrel? Most például a rablóval. Ön, uram, mondta Karkolf, elég szartolvaj.
Hölgyem, én úriember vagyok.
Ön, uram, egy halott úriember. Karkolf közelebb lépett, kardja pengéjének könyörtelen csillogást kölcsönzött a fölöttük lévő ablakból kiszűrődő lámpafény. Soha nem vesződött gyakorlással, az átlagnál mégis sokkal jobban forgatta a kardot. Egy ilyen közönséges csatorna tölteléknek biztosan semmi esélye ellene. Miszlik beaprítom. A férfi elképesztő sebességgel lendült támadásba, acélcsikordult, és mielőtt Karkolfnak egyáltalán eszébe juthatott volna megmozdulni, a kardja kicsúszott az ujjai közül, végig siklott a zsíros köveken, és a csatornába locsant.
Á! Szólt a nő.
Így már más volt a helyzet. A támadó nyilván nem az a sutyó, akinek látszott, legalábbis akkor nem, ha kardvívásra került a sor. Tudhatta volna. Sipániban semmi sem az, aminek tűnik.
Adja ide a pénzét, követelte a rabló.
Örömmel. Karkolf elővette az erszényét, aztán a fal felé hajította, remélve, hogy meglóghat, amíg a férfi figyelme megoszlik. Csak hogy támadója lenyűgöző ügyességgel röptében kapta el az erszényt, majd a következő pillanatban a kardja hegye már ismét Karkolf előtt lebegett, megakadályozva menekülését. Megkocogtatta a puklit a nő kabátjában.
És ez mi volna itt?
A helyzet még rosszabbra fordult. Sokkal rosszabbra.
Semmi, egyáltalán semmi.
Karkolf megpróbálta erőltetett nevetéssel elütni a dolgot, de ez a hajó már elment. Ő pedig sajnos éppen úgy nem volt ott a fedélzetén, mint ahogy azén a másikén sem, amelyik még mindig a Tondi útra készülve ringatózott a rakpartnál. Újjával félretolta a karthegyét. Most pedig rendkívül sürgős dolgom van, úgyhogy halk sziszen is hallatszott, hogy a fegyver felhasította a nő kabátját. Karkolf egy pillanatra lehúnyta a szemét.
Á!
Éles fájdalmat érzett a bordáinál. A fegyver a bőrét is felhasította.
Á!
Bosszusra rogyott térdre, oldalához szorított ujjai között szivárgott a vér.
Ó, ne, jaj, ne arra ugyan, hát komolyan nem akartam megvágni, csak tudja... Á!
A tárgy Karkolf vérétől vörösen kihullott a szakadt zsebből, és bucskázva megállapodott a kocka köveken. Úgy egylábnyi hosszú, bőrbe tekert karcsú csomag volt.
Szükségem van egy felcserre, nyögte Karkolf a tőle telhető legjobban játszva el a tehetetlenőt.
A nagyhercegnő mindig a szemére vetette, hogy túlságosan szimpadias, de ha ilyenkor nem helyén való a szimpadiasság, akkor mégis mikor? Különben is valószínűleg tényleg szüksége volt egy felcserre, és megvolt rá az esély, hogy a rabló lehajol hozzá segíteni, amikor is egyszerűen képen szúrhatja késével.
Kérem, könyörgöm!
A férfi tágra nyílt szemmel toporgott, nyilvánvalóan nem készült fel rá, hogy idáig fajulnak a dolgok. Azért közelebb húzódott és legugolt a csomagért, miközben kardja megvillanó hegyét végig Karkolfra szegezte.
Ezek szerint új, még kétségbe esettebb taktikára lesz szüksége.
Remélte, hangján nem hallani, mennyire pánikba esett.
Nézze, vigye csak el a pénzt, használja egészséggel.
Karkolf valójában egyáltalán nem szerette volna, ha a rabló egészséggel használ bármit is. Jobb szerette volna, ha a sírjában rohad inkább.
De mind a ketten sokkal jobban járunk, ha azt a csomagot itt hagyja.
A férfi keze megállt a tárgy fölött.
Miért? Mi van benne?
Nem tudom, utasítottak, hogy ne nyissam ki.
És ki utasította?
Karkolf elhúzta a száját.
Azt sem tudom, de...
Curtis felvette a csomagot. Hát persze, hogy felvette. Hülye volt, de azért akkora hülye nem, hogy ott hagyja. Megragadta hát, és elfutott. Hát persze, hogy futott.
Mikor nem?
Torkában dobogó szívvel végig rohant a szűk sikátoron, megpróbált átugrani egy törött hordót, de beleakadt a lába, hasra esett, és kis híján saját kivont kardjával nyársalta fel magát. Az arcán csúszott a ragacsos szemétben, amíg valami halványan édes nem került a szájába. Feltápászkodott, káromkodva nagyokat köpött, és félve pillantott hátra válla fölött. Nem látta nyomát üldözőnek, csak a köd, a véget nem érő köd gomolygott mögötte, akár egy élőlény. A most már nyálkától csúszós csomagot rongyos köpenyébe csúsztatta, és sajgó fenekét szorongatva tovább sántikált, miközben még mindig az édes kis rothadó ízt próbálta kiköpni a szájából. Nem mintha rosszabb lett volna, mint a reggelije, talán még jobb is volt.
A reggelije mindent elárul egy emberről, mondta mindig a vívómestere. A fejébe húzta a hagymától és kétségbeeséstől bűzlő csukjáját, lepiszkálta az erszényt a kardjáról, visszacsúsztatta a pengét a hüvelybe, aztán kilépett a sikátorból és elvegyült a tömegben. A keresztvas és a hüvely tövének találkozása régi emlékeket idézett fel benne. Edzéseket és viadalokét, egy fényes jövőjét és ünneplő tömegekét. A vívás, fiam, az segít majd előbbre jutni. Stériában értő a közönség, szeretik ott a vívókat. Egy vagyont fog keresni.
Jobb idők voltak azok. Nem rongyokban járt, nem kellett hálásnak lennie a hentesnél kidobott maradékért, és nem kellett másokat kirabolnia, hogy megéljen. Elhúzta a száját. Most már egy nőt is kirabolt. Élet ez egyáltalán?
Vetett hátra még egy óvatos pillantást. Lehet, hogy megölte azt a nőt. Végigfutott a hátán a hideg a gondolatra. Hát csak egy karcolás volt. Csak egy karcolás, ugye? De vért is látott. Ó, könyörgöm, legyen csak egy karcolás.
Megdörzsölte az arcát, mintha így elűzhetné az emléket, de az kitartóan vele maradt. A dolgok, amiket elképzelni sem tudott, amikről megfogadta, hogy soha nem teszi meg őket, aztán, hogy soha többé nem teszi meg őket újra, sorra egymás után a hétköznapjai részévé váltak. Még egyszer ellenőrizte, hogy nem követik-e, aztán befordult egy rothadó növényekkel teli udvarba, ahol a tegnap hősei néztek le rá a megfakult plakátokról. Megkerülte a hervat virágot, és felsietett a húgyszagú lépcsőházban. Elővette a kulcsát, és birkózni kezdett a szorulózárral.
A fenébe! Bassza meg! Azt a kurva! Á!
Az ajtó hirtelen kinyílt, Curtis pedig betántorgott a szobába, és kis híján megint hasra esett. Aztán megfordult, belökte maga mögött az ajtót, és egy pillanatig csak zihálva állt ott a bűzlő sötétségben. Ki hinné most el, hogy valamikor a királlyal vívott?
Vesztett.
Hát persze, hogy vesztett. Mindent elvesztett, nem igaz? Két tussal vesztett nulla ellenében, ráadásul még alaposan meg is sértették, ahogy ott feküdt a porban, de mégiscsak pengét váltott ő a magasztos felségével. Méghozzá épp ez a penge volt az esetlen neki hirtelen, ahogy a falnak támasztotta a fegyvert. Karcolások borították, megfakult, és a hegyénél már el is görbült egy kicsit. Az elmúlt 20 év majdnem olyan csúnyán elbánt ezzel a karddal, mint vele. De talán éppen ma fog megfordulni a szerencséjük. Lekapta a köpenyét, és a sarokba hajította, majd a kezébe vette a csomagot, hogy végre kibontsa és megnézze, mire bukkant. Addig babrált a lámpával, amíg végül sikerült némi fényt csiholnia belőle. Majdnem elfintorodott, ahogy láthatóvá lett nyomorúságos szobája. A repedezett üveg, a penészfoltokkal tarkított máló vakolat, a lyukas szalmazsák a földre budjanó szalmával, a néhány ócska bútordarab. Az asztal mellett álló egyetlen széken egy férfi ült. Nagy darab férfi volt, nagy kabátban, őszülő hajából csak borosta maradt, olyan rövidre vágta. Tömpe orrán lassan szívta be a levegőt, és a markából elgurított két dobókockát a mocskos asztalapon.
Hát meg kettő, mondta. Nyolc.
E maga meg ki az ördög? Curtis hangja egészen vékony lett a döbbenettől.
A kőfejtő küldött.
Az idegen megint eldobta a kockákat.
Hát meg öt.
Ezek szerint megint vesztésre állok. Curtis a kardja felé pillantott. Próbált közömbösnek tűnni, de egyáltalán nem sikerült neki. Azt fontolgatta, mennyi idő kellene, hogy odaugorjon a fegyverhez, felkapja, döfjön.
Már veszített is,
felelte a testes idegen, és óvatosan besöpörte a kockákat a tenyere élével. Végre felnézett. A tekintete kifejezéstelen volt, mint egy döglött halé. Mint a piaci standokon heverő pontyoké. Az élettelen szempárban aztán komor szomorúság villant.
Tudja, mi történik, ha azután a kard után nyúl?
Curtis nem volt bátor ember. Soha nem tartotta magát annak. Minden lelki erejét össze kellett szednie, hogy meglepjen valakit. Az, hogy most őt lepték meg, egy pillanat alatt elvette a harci kedvét. Nem, mormogta a nyakát behúzva.
Dobja ide nekem azt a csomagot, mondta az idegen, és Curtis engedelmeskedett. Meg az erszényt is.
Curtist, mintha minden ereje elhagyta volna. Képtelen lett volna ellenállni, és valamilyen fortéllyal próbálkozni. Örült, hogy meg tudott állni a lábán. A lopott erszényt az asztalra dobta, a nagy darab férfi pedig az ujjai hegyével szétnyitotta és belepislantott.
Curtis tehetetlenül tárta szét a karját. Ezen kívül nincs semmi, amit érdemes lenne elvinnie.
Tudom,
bolintott a férfi, majd felállt.
Megnéztem.
Megkerült az asztalt, mire Curtis riadtan ellépett előle, és a szekrénynek dőlt. A szekrénynek, amiben történetesen nem volt semmi pár pókhálón kívül. Visszafizettem az adósságomat? Kérdezte vékony hangon.
Maga szerint visszafizette az adósságát?
Farkas szemet néztek egymással. Curtis nyelt egyet. Mikor fogom visszafizetni az adósságomat? Az idegen megrántotta a fejével szinte összenőtt vállát.
Maga szerint mikor fogja visszafizetni az adósságát?
Curtis még egyet nyelt, és azon kapta magát, hogy reszket az ajka.
Amikor a kőfejtő azt mondja?
Az idegen árnyalatnyit felvonta azt a vaskos szemöldökét, amelyiket vékony heg vágott ketté.
Van olyan kérdése is, amire nem tudja a választ?
Curtis térdre rogyott, és összetette a két tenyerét. Elmosodva látta maga előtt az idegen arcát a fájó szemébe gyűlt könnyeken keresztül. Nem érdekelte a megaláztatás. A kőfejtő a büszkesége maradékát is elvette tőle sok hasonló látogatással ezelőtt.
Adjon nekem valamit, suttogta. Csak valamit.
A férfi lenézett rá döglött hal tekintetével.
Miért?
Nyájas a kardot is magával vitte, de semmi más értéket nem talált.
A jövő héten visszajövök, mondta.
Nem fenyegetésnek szánta, csak leszögezett egy tényt. Méghozzá egy nyilvánvaló tényt, mert hogy a kezdetektől ez volt a dolgok rendje. De Curtis Dan Broya lassan lehorgasztotta a fejét, aztán egész testét rázni kezdte az okogás. Nyájas fontolóra vette, hogy próbálja megvigasztalni, de végül arra jutott, hogy nem teszi. Gyakran félreértették a szándékait.
Talán nem kellett volna pénzt kölcsönvennie.
Ezzel elment. Mindig meglepte, hogy az emberek nem számolnak utána a dolgoknak, mielőtt kölcsönt vesznek fel. A részletek, az idő meg a kamatok hatása, nem is volt olyan nehéz felfogni ezeket. Persze sokan talán hajlanak rá, hogy túlbecsüljék a jövedelmüket, és azzal mérgezzék magukat, hogy a dolgoknak csak a jó oldalát nézik. Néha megtörténik, hogy a dolgok valamilyen véletlen folytán szerencsésen alakulnak, és mindennek jó vége lesz. De a nyájasnak nem voltak illúziói. Tudta, hogy ő csak közönséges fogaskerék az élet finom gépezetében. Számára a tények maradtak. Menet közben visszaszámolta a lépéseket a kőfejtő házáig. 105, 104, 103. Különös, milyen kicsi a város, ha az ember megméri. Rengeteg ember, rengeteg vágy, rengeteg sérelem, rengeteg adósság zsúfolodott össze a lecsapolt mocsár helyén. Nyájas gyanúja szerint a mocsár jó úton haladt afelé, hogy egy jókora darabot visszaszerezzen magának a városból. Kíváncsi lett volna rá, hogyha ez megtörténik, jobb hely lesz a világ. 76, 75, 74. Nyájas egy árnyékot vett észre.
Talán zsebtolvaj.
Látszólag megnézett magának egy standot az út mentén, és meg is pillantotta az illetőt a szemesarkából. A lány a sapkája alá gyűrte sötét haját, és a kelleténél jóval nagyobb kabátot viselt. Alig nőtt ki a gyerekkorból. Nyájas tett pár lépést egy szűk sikátorban, aztán megfordult, a testével eltorlaszolta az utat, és félrehúzta a kabátját, megmutatva a hat fegyvere közül négynek a markolatát. Árnyéka egészen a sarokig elért, ahogy a lányra nézett. Csak nézett. A kis zseb tolvaj mozdulatlanná merevedett, aztán nyelt egyet, az egyik irányba fordult, aztán a másikba, végül pedig hátrálni kezdett, és elvegyült a tömegben. Ezzel véget is ért hát ez az epizód.
31, 30, 29.
Sipáni, de főleg a dohos, szagos óváros tele volt tolvajokkal. Szünet nélkül idegesítették az embert, mint a szúnyogok nyáron. Aztán voltak még a rablók, a betörők, a zsebtolvajok, az orgyilkosok, a gyilkosok, a verőlegények, a garázdák, a feketézők, a svindlerek, a szerencsejátékosok, a bukmékerek, az uzsorások, a kujonok, a koldusok, a szélhámosok, a stricik, a zaci tulajdonosok, a csaló kereskedők, nem is beszélve a könyvelőkről és az ügyvédekről. Nyájas szerény véleménye szerint az ügyvédek voltak a legrosszabbak mindközül. Néha úgy tűnt, Sipániban senki nem keres egy fityinget sem. Inkább mindenki azon dolgozott erejét megfeszítve, hogy kifossza a többieket. Persze Nyájas tudta, hogy ő sem jobb náluk.
4,
Három, kettő, egy. Aztán le 12 lépcsőfokon, el a három őr mellett, és már be is léphetett a nagy két szárnyú ajtón a kőfejtőházába. Odabent minden homályos volt a füsttől, zavaros a színes lámpák fényétől, forró az emberek leheletétől és a súrlódó testektől, sűrű az elfojtott beszélgetés zajától, a kiárusított titkoktól, a tönkretett hírnevektől, az arcátlan árulástól. Ez sem különbözött az összes többi ilyen helytől. Az egyik sarokasztal mögé két északföldi fészkelte be magát. A hegyesebb, fogú és gyérebb hajú kettejük közül egészen hátra döntötte a székét, úgy pipázott. Társa egyik kezében egy üveget, a másikban egy kis könyvet tartott, és mélyen összeráncolt homlokkal olvasott. Nyájas a legtöbb jelenlévőt látásból ismerte. Törzs vendégek voltak. Egyesek inni jöttek, mások enni, a legtöbben különféle szerencsejátékokba merültek bele. Kockák zörögtek, kártyalapok csattogtak, tekintetek csillogtak reménytelenül, ahogy fordult a szerencsekereke. A játékok nem foglalkoztatták különösebben a kőfejtőt, csak hogy a játékok adósságokat eredményeztek, ami viszont határozottan érdekelte. 23 lépcső felfelé a helyiség megemelt végéig, ahol a tetovált arcú őr egy intéssel tovább engedte nyájast. Három másik begyűjtő már ott ült egy palack körül. A legalacsonyabb közülük rámosolygott, és biccentett, talán egy szövetség alapjait igyekezvén megvetni. A legnagyobb kihúzta magát, és szigorúan nézett rá. Nyájas rájuk sem hederített. Rég lemondott róla, hogy egyáltalán megpróbálja megérteni az emberi kapcsolatok bonyolult matematikáját, az pedig végképp szóba sem jöhetett, hogy maga is részese legyen ilyesminek. Ha ez a férfi egy szigorú nézésen kívül mással is próbálkozik, nyájas hagyta volna, hogy a bárgya beszélje helyette. Annak a hangja aztán könnyedén véget vett minden unalmas vitának. Borferró asszonyság testes nő volt, sötét lokniai lila kalap alól hullottak alá, apró szemüveg egészen nagynak mutatta a szemét. Valamiért lámpaolaj szagát árasztotta magából. A kőfejtő irodájának előterében kísértett egy főkönyvekkel megpakolt alacsony íróasztalnál. Nájos első napján a háta mögött nyíló díszes ajtó felé intett, és így szólt.
Én vagyok a kőfejtő jobb keze. Őt soha nem szabad zavarni. Soha! Velem kell beszélnie.
Nyájas persze hamarosan megtapasztalta, milyen mesterien bánik a nő a hatalmas könyvekben lévő számokkal, ebből pedig azonnal tudta, hogy az irodában nincs senki, és Borferró a kőfejtő. Viszont a nő láthatólag elégedett volt a fortéllyal, így Nyájas is belement a színjátékba. Soha nem szeretett fölöslegesen felzaklatni másokat, annak általában nem lett jó vége. Néha segített is, ha azt képzelte, hogy máshonnan jön a parancs, de valamilyen ismeretlen ellentmondást nem tűrő helyről. Jól esett a tudat, hogy létezik valahol egy padlás, ahol bűnösök bujkálnak. Nyájas a kőfejtő irodájának ajtajára pillantott, és azon gondolkodott, hogy vajon létezik-e egyáltalán iroda, vagy csak egy üres kőfal van mögötte.
Mennyi a mai bevétel?
A nő kinyitotta az egyik főkönyvet, és tintába mártotta a tollát. Egyenesen a tárgyra tért, még köszönésre sem vesztegette az időt. Nyájas ezt csodálta benne, bár soha nem mondta volna meg neki. Tőle általában sértésnek vették a bokokat. Nyájas elővette az érméket, és adós, illetve érték szerint rendezve sorban egymás után az asztalra pottyantotta azokat. A legtöbb közönséges fémből készült, csak egy-két helyen csillant közöttük ezüst. Borferró ültében előre dőlt, a szemöldökét ráncolta, aztán feltolta a homlokára a szemüvegét, amitől rögtön borzasztó kicsinek tűnt a szeme.
És van egy kard is. Nyájas az asztal oldalának támasztotta a fegyvert.
A nyomorúságos termés, dörmögte a nő.
Gyatra a föld errefelé.
Igaz, ami igaz.
A nő visszaengedte a szemüveget a helyére, és gondos rendben számokat vésett a könyvébe.
Nehéz időket élünk.
Ezt elég gyakran mondogatta, mintha mindenre magyarázatú szolgált volna.
Curtis Dan Broya. Ezt kérdezte, mikor lesz visszafizetve az adóssága.
A nő meglepetten nézett fel.
Amikor a kőfejtő azt mondja.
Én is ezt feleltem neki.
Jó.
Megkért, hogy figyeljek egy csomagot.
Nyájas letette az asztalra a nő elé.
Brojanál volt.
Nem tűnt éppen fontos valaminek. Kevesebb, mint egy láb hosszú volt, valamiféle ősrégi szőrét hullató állati bőrbe csavarták be, amire billogvassal egy betűt, vagy talán egy számot égettek. Bárha szám volt is, Nyájas nem ismerte fel.
Borferó asszonyság felkapta a csomagot, aztán rögtön meg is haragudott magára, amiért nem titkolta el az izgatottságát. Tudta, hogy senkiben sem bízhat meg ebben a szakmában. Hirtelen egy csomó kérdés merült fel benne. Gyanakodni kezdett. Hogyan tehette rá a kezét a csomagra az a semmire kellő broja? Ez valami átverés talán? Nyájas a gurkuliak beépített ügynöke? Vagy inkább Kárkolfé? Kettős blöff? Az az öntelt ribanc egyik összeesküvés hálóját szőtte a másik után. Tripla blöff? De mire lett volna jó egy ilyen húzás? Milyen előnye származott volna belőle? Négyszeres blöff. Nyájas arcán nem látszott nyoma sem kapzsiságnak, sem ambíciónak, sem semmi másnak. Úgy tűnt, csak is a munkájára koncentrál. Borferó szerette az ilyen férfiakat, bár sohasem mondta volna ki hangosan. Egy vállalkozás vezetőjének tartania kell bizonyos távolságot. Néha nem minden az, aminek tűnik. Borferó éppen elég furcsaságot látott már életében.
Ez lehet az, fontolgatta, bár igazából elég volt egyetlen pillantás, hogy biztos legyen a dolgában.
Nem az a fajta nő volt, aki lehetőségekre vesztegeti az idejét. Nyájas bólintott.
Elégedett vagyok magával.
Újabb bólintás.
Ő biztosan jutalmat kap majd a kőfejtőtől.
Légy nagyvonalú az embereiddel, mondta mindig, különben mások lesznek azok. De a nagyvonalú gesztus ezúttal nem ért el semmilyen hatást.
Ő bizony egy nőhöz.
Nyájasnak, mintha maga az ötlet is fájdalmat okozott volna.
Nem kell.
Egy férfihoz?
Ez is. Nem kell.
Kenderhez egy üveg...
Nem kell.
De valaminek biztosan örülne.
A férfi rántott egyet a vállán. Borferó asszonyság felfújta az arcát, mindenét úgy szerezte, hogy kipuhatolta, mire vágynak mások. Most nem tudta, mihez kezdjen valakivel, aki nem vágyik semmire.
Akkor talán gondolkodjon a dolgon.
Nyájas lassan bólintott.
Gondolkodni fogok.
Amikor megjött, látott odakint két északföldit inni?
Láttam két északföldit. Ez egyik egy könyvet olvasott.
Tényleg? Egy könyvet?
Nyájas rántott egyet a vállán.
De mindenhol vannak olyanok, akik szoktak olvasni.
Ahogy a nő átsietett a helyiségen, feltűnt neki, milyen csalódást keltően kevés a vagyonos vendég, és azt próbálta megbecsülni, mennyire lesz silány az aznap esti bevétel. Lehet, hogy az egyik északföldi az imént még olvasott, mostanra azonban befejezte. May a fogadó jobb borát itta egyenesen a palacból. Három másik üresen hevert az asztal alatt. A levegő sűrű volt sekély kender pipájának szagától. Borferó általában nem engedett meg ilyesmit, de ennek a kettőnek a kedvéért kénytelen volt kivételt tenni. A leghalványabb elképzelése sem volt róla, miért alkalmazott a bank éppen két ilyen visszataszító alakot. Persze a gazdagoknak sohasem kell magyarázkodniuk.
Urak!
Szólt a nő, és letelepedett az egyik székre.
Hol?
Sekély rekedten felnevetett. May lassan a szájához emelte a palackot, és a nyakán keresztül savanyú megvetéssel pillantott a fivérére. Borferó hivatalos hangon halkan folytatta.
Azt mondták, a munkaadóik igen hálásak lesznek, ha rábukkanok arra a bizonyos tárgyra, ami szóba került.
A két északföldi rögtön felé linkült, mindketten úgy dőltek előre, mintha ugyanazon a zsinoron húzták volna őket. Sekély csizmája elakadt egy üres üvegben, ami félkörívben gördült végig a padlon.
Rendkívül hálásak, mondta May.
És mennyi adósságom marad, miután kifizették a hálájukat?
Semennyi.
Borferó érezte, hogy bizseregni kezd a bőre. Szabadság. Lehetséges volna? Tényleg itt van a zsebében, ebben a pillanatban is. De nem hagyhatta, hogy a tét óvatlanná tegye. Minél nagyobb a jutalom, annál indokoltabb az óvatosság.
Eltörölnék az adósságomat?
Sekély közelebb hajolt. Elhúzta pipája csutoráját borostás nyaka előtt.
Kinyírnák, mondta.
Levészárolnák,
marogta a fivére, aki a következő pillanatban már ugyanolyan közel volt. A nő a legkisebb mértékben sem élvezte, hogy a két lumpen bérgyilkos közvetlenül az orra elé tolta a gépét. Még pár pillanat a száj szagukból, és neki annyi.
Nagyszerű,
szólt vékony hangon, és az asztalra csúsztatta a csomagot.
Akkor ezennel leállítom a kamatok fizetését. Kérem, adják át üdvözletemet a munkaadójuknak.
Természetesen.
Sekély nem mosolygott, inkább csak éles fogait mutatta meg.
Mondjuk nem hiszem, hogy különösebben érdekelni fogja őket a maga üdvözlete. De azért ne szívja merre.
Mély arca komor maradt.
A munkaadóink egyszerűen nem tartják sokra az üdvözleteket.
Borferó mély lélegzetet vett.
Nehéz időket élünk. Ugyehogy?
Mély felállt és hatalmas markába kapta a csomagot. A hűvös levegő érintése mély arcán felért egy pofonnal, ahogy kiléptek az estébe. Sipáni mozdulatlanul sem tűnt éppen kellemes helynek, most meg ráadásul még forogni is kezdett körülötte.
Be kell vallanom, kezdte majd, megköszörülte a torkát és köpött egyet. Nem is kicsit vagyok részeg.
Aha, felelte Sekély, és hangosan böfögve hunyorgott a ködbe. Mintha kezdett volna tisztulni valamelyest a levegő. Nem mintha ezen az ördögtől való nyírkos helyen valaha is felszállt volna a köd.
Ezért megjegyezném, ez valószínűleg nem a legjobb ötlet munka közben.
Igazad van. Mély felemelte a csomagot a kevéske fénybe.
De ki számított rá, hogy ez csak úgy az ölünkbe hullik? Ami engem illet, én biztosan nem.
Sekély összeráncolta a homlokát.
Vagy a fene tudja, kit mi illet. Ő csak egy kortyocskának indult, mondta Mély. Az egy kortyocskáknak megvan az a szokásuk, hogy jó sok lesz belőlük.
Sekély a fejébe nyomta azt a kurva idétlen kalapot.
Akkor sétálunk egyet a folyóparton?
Abban a kalapban? Úgy nézel ki, mint valami kibaszott tökfej.
Ej, neked öcskös, a mániád a külső.
Mély sziszegve szívta be a levegőt, de inkább nem felelt.
Gondolod, hogy tényleg eltörlik ennek a nőnek az adósságát?
Ha, egyelőre talán. De tudod milyenek?
Aki tartozik, az mindig tartozik.
Mély még egyet köpött, aztán a hangyányit stabilabbá váló sikátorban botorkálva megindult előre, kezében szorongatva csomagot. Esze ágában sem volt belegyömöszölni a zsebébe, ahonnan valami kis klambó kihalászhatja. Sipániban hemzsegtek a nyavajás tolvajok. Amikor legutóbb itt járt, a jobbik pár zokniát lopták el tőle, és lett is a lábán két kellemetlen hólyag, mire hazaért. Ki lop zoknit?
A mocsok stériaiak.
Elhatározta, hogy mindvégig jó erősen szorítja a csomagot.
Úgy próbálják csak meg ellopni a kis faszarik. Na, ki a tökfej?
Kiáltott utána Sekély.
A folyó erre van.
Csak hogy nem a folyóhoz megyünk, tökfej,
szólt hátra Mély a válla fölött.
Bedobjuk a kútba egy régi udvarban itt a sarkon túl.
Mély a fivére után sietett.
Tényleg?
Nem, csak poénból mondtam, te barom.
Miért egy kútba?
Mert azt akarta.
Ki akarta?
A főnök.
A kisfőnök vagy a nagyfőnök? Mély még ilyen részegen is szükségét érezte, hogy elfolytsa a hangját.
A kopasz főnök. Ó, a picsába, sóhajtott a Sekély. Személyesen?
Személyesen.
Kurta szünet következett.
Milyen volt? Még a szokásosnál is rémisztőbb. Kösz, hogy eszembe juttattad.
Ezúttal hosszabbra nyúlt a szünet, csak a lábuk csikordult a nedves kavicsokon. Végül Sekély törte meg a csendet.
De jobban járunk, ha összekapjuk magunkat, és nem basszuk el. Hálás szívem mélyéből köszönöm ezt a velős megállapítást, szólt Mély. A dolgok elbaszása mindig kerülendő, amikor és ahol csak lehetséges, nem gondolod?
Hát az ember célja mindig az, hogy elkerülje, ez természetes, de néha így is belesétálunk.
Sekély suttogva folytatta.
Tudod, mit mondott a kopasz főnök legutóbb?
Nem kell suttognod, nincs itt, nem igaz?
Sekély a fejét kapkodva nézett körül.
Nem tudom, tényleg nincs?
Nem, nincs.
Mély megdörzsölte a halántéket. Egy nap meg fogja ölni a testvérét, ezt előre látta.
Erről beszélek.
Na és ha mégis itt van?
A legjobb mindig abból kiindulni, hogy itt lehet.
Befognád végre a szádat egy pillanatra, baszod?
Mély elkapta Sekély karját és meglóbálta a csomagot fivére óra előtt.
Olyan, mintha egy kurva...
Igencsak meglepődött, amikor egy sötét alak közéjük ugrott, és egy pillanattal később azon kapta magát, hogy üres a keze. Kiám úgy futott, mintha az élete múlna rajta. Ám így is volt persze.
Enj már utána a fenébe is!
Hallotta, ahogy a két északföldi hebegve, csapkodva indul el mögötte a sikátorban. Bizony nem maradtak le mögötte annyival, mint szerette volna.
Ez egy lány, te barom!
A két férfi nagy darabnak is esetlennek tűnt, mégis sebesen haladtak, csizmáik hangosan kopogtak. A kezük már nyúlt is utána, és ha egyszer elkapják...
Ki nem szarja le? Szerezd vissza azt az izét!
A levegő sziszenve áramlott ki be a száján, a szíve majd kiugrott a helyéből, az izmai égtek, ahogy futott. Befordult egy sarkon, rongyokba csavart lába letapadta nyírkos kocka köveken. Itt már szélesebb lett az út, a lámpák és fáklyák fényes pacái rajzolódtak ki a ködben, és mindenfelé emberek siettek. Kiám ide-oda cikázott a járókelők körül, átbújt közöttük, arcok bukkantak fel előtte és tűntek tova. A fekete végi éjszakai piacon találta magát, standok, vásárlók, kiáltozó kofák, valamint mindenféle ricsa és szagok sűrű forgatagában. Kiám egy menyét ügyességével siklott át egy szekér kerekei között, aztán gyümölcsök záporával terített be egy kofát meg a vevőjét, majd átcsúszott egy nyálkás halakkal megpakolt standon, miközben az árus dühött kiáltozások közepette hiába kapott utána. A lány belelépett egy kosárba, mire kagylók repültek szerte szét, azonban már futott is tovább. Még mindig hallotta a kiáltásokat, ahogy a nyomában csörtető északföldiek fellöktek mindenkit, aki az útjukba került, és csörömpölve taszították félre a kocsikat, mint a szél vihar tombolt volna Kiem háta mögött. Átbújt egy kövér férfi lába között, befordult egy újabb sarkon, majd kettesével véve a zsíros lépcsőfokokat, felsietett a víz mellett futó keskenyösvényhez. A szemétben patkányok neszesztek, az északföldiek hangját pedig, mintha egyre közelebbről hallotta volna, ahogy felváltva szitták őt meg egymást. Zihálva kapkodott a tüdejét szaggató levegő után, ahogy egyre kétségbe esettemben futott tovább, miközben a felfröccsenő víz minden vízhangzó lépésnél beterítette a permetével. Megvan! Annyira közelről jött a hang. Gyere ide! Kiam átbújt a rozsdás kapuban lévő aprójukon. Egy kiálló éles fémnyelv felhasította a bőrét a karján, égő sebet hagyva maga után. A lány kivételesen örült, hogy a vénzöld sosem adott neki eleget enni. Behúzódott a sötétbe, a földhöz lapult, és a csomagot szorongatva igyekezett megint levegőhöz jutni. Aztán már ott is voltak. Az egyik északföldi a rácsokat cibálta, ujjai egészen elfehéredtek az erőfeszítéstől, mindenfelé rozsda szállt, ahogy a kapu ide-oda ugrált. Kiám elkerekedett szemmel bámult, és azon gondolkodott, vajon mit tenne vele az a kéz, ha a bőrébe mélyezthetné a mocskos körmeit. A másik férfi bedugta a résbe a szakállas arcát, kezében ijesztő külsejű kést szorongatott. Nem mintha azoknak, akiket az ember kirabol, valaha is barátságos külsejű késeik lennének. Az északföldi kikerekedett szemmel bámulta a lányt, vicsorgó sebhelyes ajka alól kivillant a fogsora. Dobd ide azt a csomagot, és felejtsük el ezt az egészet! Na dobd csak ide! Kiam távolabb húzódott, ahogy a kapu csikorogva meghajlott. Neked annyi, te kis húgyos! A lány kúszva menekült a rozsda meg a kipusztult növények között, aztán átcsusszant egy résen két omladozó faldarab között. Eljövünk, érted? Visszhangzott a háta mögött. Talán tényleg el is jönnek, de egy tolvaj nem tölthet hosszú időt azzal, hogy a másnap miatt aggódik. A ma is elég szar ügy. Lekapta a kabátját és kifordította, hogy kívülre kerüljön a zöldbélés. A sapkáját zsebre vágta, addig rázta a fejét, amíg haja a háta közepére nem hult, aztán sebes léptekkel fejét leszegve indult el az ötödik csatorna melletti gyalogúton. Egy sétahajó úszott el mellette, a fedélzetről beszélgetés, nevetés és poharak csilingelése hallatszott. Az utasok nyulánk, lusta szellemeknek tűntek a ködben. Kiam elgondolkodott rajta, vajon mivel érdemelték ki a fényűző életüket, ő pedig mivel érdemelte ki ezt, de az ilyesféle kérdésekre sosem lehetett egyszerű válaszokat kapni. Ahogy a hajó rózsaszín lámpái tova tűntek, a lány meghallotta Ho hegedűinek hangját. Egy pillanatig csak állt ott az árnyékban, hallgatózott, és arra gondolt, milyen szép is ez a zene. Lenézett a csomagra. Nem úgy tűnt, mint amiért megérte ennyit fáradni. Még súlya is alig volt, de nem ő döntötte el, miért kínált jutalmat a vénzöld. Megtörölte az orrát, és tovább sietett a fal tövében. A zene hangosabb lett, aztán Kiem megpillantotta Hau hátát, meg a fel lejáró vonót, mögéje lépett, és tátongó zsebébe csúsztatta a csomagot. Hau észre sem vette, de aztán valaki háromszor a hátára koppintott, és ahogy megmozdult, megérezte a zsebét lehúzó súlyt. Nem látta, ki volt az, aki hozott neki valamit, és nem is nézett oda, csak játszotta tovább a hegedűjén az uniós indulót, amivel minden előadást indított annak idején a dugában a színpadon. Vagyis inkább a színpad alatt hangolva a közönséget, lestek a nagy belépőjére. Mielőtt meghalt a felesége, és minden szarrá ment. A könnyed dallamok elmúlt időkre emlékeztették, száraz szemébe könnyek gyűltek, úgyhogy inkább egy hangulatához jobban illő melankolikus menüetre váltott, nem mintha sokan lettek volna a környéken, akiknek feltűnhetett a különbség. Sipáni előszeretettel mutatta magát a kultúrák városának, de a legtöbb lakója alkoholista csaló, faragatlan tuskó vagy a fentiek valamiféle keveréke volt. Hogyan jutott idáig? A szokásos történet. Most minden esetre úgy járta az utcákat, mintha más sem izgatná, csak hogy egy-két garast kapjon a ködben lebegő dallamokért cserébe. A lepényes standal szemben olcsó hús illatától kordult meg a gyomra, és abba hagyta a zenélést, hogy kalapját a sorban állók orra alá dugja. Egyáltalán nem lepte meg, hogy senki rá sem hederített. Tovább indult a Verszketti felé, útközben át-áttáncolva az utcára kirakott asztalok között. Ospriai keringőt játszott, és szélesen mosolygott a vendégekre, akik pipával vagy egy palackkal maguk előtt terpeszkedtek a székeken, kesztyűs ujjaik között forgatva poharaik szárát, miközben megvetően bámultak kifelé tükrös maszkjaik szűk szemnyílásai mögül. Jervi szokása szerint a falnál ült, vele szemközt pedig egy konyhba rendezett hajú nő foglalt helyet. Egy kis zenét, drágasságom, kérdezte Howe. Ahogy a nő fölé hajolt, kabátja Jervi ölébe lógott. Jervi kiemelt valamit Howe zsebéből, elfintorodott a dohos szaktól, aztán ráförmett a muzsikusra. Hozd már el innen a búspicsába! Howe tovább állt, és hála a sorsnak magával vitte nyávogó hegedűjét is. Mi folyik ott? Rizzeld egy pillanatra megemelte a maszkját, megmutatva a finom vonású kerek, gondosan púderezett és divatosan unott arcát. A jelek szerint valóban támadt valamiféle felbojdulás nem messze tőlük. Két északföldi tört, zúzott, ordítozott. Átkozott északiak, mormogta Jervi. Mindig csak a baj van velük, porázon kellene őket tartani, mint a kutyákat. A férfi fekapta a kalapját, és az asztalra dobta, megadva a szokásos jelet. Aztán hátradőlt a székén, és a kezében tartott csomagot észrevétlenül majdnem a földig lógatta maga mellett. Kellemetlen munka volt ez, de hát az embernek dolgoznia kell. Ne is törődj velük, drágám! Jervi valami oknál fogva ellenállhatatlannak találta a nő unott, érdektelen mosolyát, amit válaszul rávillantott a férfira. Lefekszel velem? Kérdezte a férfi, és odavetett két érmét a borért. Rizzeld felsóhajtott. Hát, ha muszáj... És Jervi már érezte is, ahogy a csomagot lopva kiemelik a kezéből. Sifkis kimászott az asztal alól, és elsietett. Egyik kezével a botjával zörgette végig a kerítés rácsait, a másikban a csomagot tartotta lazán. A vén zöld mindig azt mondta, hogy maradjon észrevétlen, de Sifkis már nem így tette a dolgát. Az embernek ki kell dolgozni a saját stílusát, ő pedig már 13 éves volt, nem de bár. Hamarosan nagyobb dolgokkal kezd foglalkozni. Talán Kurrikánnak dolgozik majd. Bárki láthatta, hogy különleges dolgokra született. Ugyanis lopott magának egy cilindert, amiben igazi úriemberként járatta a várost. És ha valaki sajnálatos módon annyira ostoba volt, hogy megmaradtak a kételjei, megállapíthatta, hogy Sifkis ráadásul határozottan vidám szögben nyomta a fejébe a szóban forgó kalapot. Pokol ilyen vidám szögben. Igen, Sifkissen mindenkinek megakadt a szeme. Most meggyőződött róla, hogy senki sem figyeli, aztán bebújt két harmadtó nedves bokor közé, majd átpréselte magát a mögöttük lévő falban nyílt résen, ami őszintén szólva egyre nehezebb feladatnak tűnt, ahogy telt az idő, és már meg is érkezett a régi templom alaksorába. A lépcső tetejénél halvány fényt látott vibrálni. A legtöbb gyerek elment dolgozni. Csak pár fiatalabb fiú játszott egy kockával, és egy lány rágott egy csontot. Pence a kender pipáját szívta, és rá se hederített Sifkisre. Az új gyerek pedig a sarokban kuporogva köhögött. Sifkisnek nem tetszett ez a köhögés. Minden valószínűség szerint egy-két nap kell csak hozzá, és dobhatja a lányt a csatornába, de ez persze egyben azt is jelentette, hogy kap érte néhány garasnyi pénzt. Nem igaz? A legtöbben nem szívesen nyúlnak a hullákhoz, de Sifkis cseppet sem zavartatta magát. Ritka az az árvíz, amelyik nem hoz valakinek szívességet, mondta mindig a vénzöld. A nő a helyiség leghátuljában ült, öreg íróasztala fölé hajolva. Egyetlen lámpa égett mellette, hosszú őszhaja csimbókokba tapadt a zsírtól, ahogy nyelvét üres ínyéhez tapasztva a közeledő Sifkist figyelte. Valami flancos külsejű férfi is volt vele, mellényét ezüst színű levelekkel varták tele. A fiú peckesen lépdelt feléjük, igyekezett jó benyomást tenni az idegenre.
– Megszerezted, ugye?
– kérdezte a vénzöld. – Hát persze, felelte Sifkis, hátravetve a fejét, aztán a kalapja beleakadt egy alacsony gerendába, és alig győzte káromkodva visszaigazítani a helyére. Savanyú képpel dobta le a csomagot az asztalra.
Akkor húzz el innen!
Csattant fel zöld. Sifkis mogorva képet vágott, mint aki legszívesebben visszavágna valamivel. Mindent egybevetve a fiú kezdett elkanászodni, és zöld kénytelen volt visszakézből lekeverni egyet, mielőtt odébb állt.
Itt van hát, ahogy megígértem.
A bőrbe kötött csomagra pillantott. A lámpa fény körében hevert az öreg asztalon, amely repedezett lapja, a számos zsírfolt, meg a máló aranyozás ellenére is elegáns és még hosszú évekig szolgáló bútordarabnak hatott. Ebben a tekintetben voltak éppen hasonlított vénzöldre is, ha a nő jobban belegondolt.
Elég kicsi holmi ahhoz képest, hogy mekkora felhajtást csaptunk körülötte.
Jegyezte meg a homlokát ráncolva a kese, majd az asztalra dobta az édesen csilingelő érmékkel teli erszényt. Vénzöld felmarkolta, széthúzta a száját, és rögvest nekilátott, hogy megszámolja a pénzt.
Elárulnád, hol van az a lány, Kiam?
Kérdezte kese.
Hol van a kis Kiam, mi?
Vénzöld válla megfeszült, de a nő számolt tovább. Egy tengeri viharban is képes lett volna számolni.
Dolgozik?
Mikor jön vissza?
Tetszik nekem. Kese közelebb húzódott, és bizalmas hangon folytatta.
Átkozottul jó árat kaphatnék érte.
De ő keresi nekem a legtöbb pénzt,
tiltakozott zöld.
Másokat nyugodtan elvihetnél tőlem, de mit szólnál például ehhez a Sifkishez?
Mi? A savanyú képű az, aki az előbb a csomagot hozta?
Jól dolgozik, erős fiú, szívos, de biztos vagyok benne, hogy beválna evezősnek egy gáján. Talán még harcosnak is.
Kese felhorkant.
Evezősnek? Az a kis szarcsimbók? Kötve hiszem, jól meg kéne korbácsolni, hogy húzza meg az evezőt.
És? Hát van korbácsuk, nem?
Hát, nyilván van. Ha jobb híján, akkor elviszem őt meg három másikat. Holnaphoz egy hétre megyek a Westporti piacra. Választhatsz te, de nehogy a söpredéket ad nekem.
Nálam nem dolgozik söpredék,
közölte vénzöld.
Kizárólag csak söpredék dolgozik nálad, te mocskos vénsvindler. És mit mondasz a többieknek?
Kese idétlenül gügyögő hangon folytatta.
Hogy beálltak szolgálónak a nemes emberekhez, hogy a lovakkal laknak egy tanyán, vagy talán, hogy Gurkul Kikurt császára fogadta őket örökbe, he?
Kese felnevetett, mire a vénzöld késztetést érzett, hogy előkapja a kését. De újabban már több esze volt annál, hogy ilyesmit tegyen. Sok fájdalmas tapasztalatot szerzett, mire ezeket megtanulta.
Ezt mondom nekik, amit kell,
mordult fel válaszul, még mindig az ujjai között forgatva az érméket. Azok a kurva ujjak már közel sem voltak olyan gyorsak, mint régen.
Tedd azt, én meg valamikor máskor visszajövök Kiamért is,
Kese a nőre kacsintott.
Ahogy akarod,
felelte zöld.
Hát nekem aztán mindegy.
Kurvára esze ágában sem volt elengedni Kiamot.
Nem volt akkora marha, hogy azt higgye, mindenkit meg tud menteni, de egyet azért talán mégis.
És akkor a halálos ágyán legalább ennyit elmondhat magáról. Valószínűleg senki sem fogja meghallgatni, de ő azért tudja majd.
Tessék, ott van! A csomag a tiéd!
Kese felvette a csomagot, és már el is tűnt abból a kibaszott bűzlőjukból.
A hely túlságosan is a börtönre emlékeztette. A szaga.
A gyerekek nagy, tágra nyílt szeme. Gond nélkül adta-vette őket, de a szemükbe nem akart belenézni. A mészáros vajon bele akar nézni a birka szemébe? Hát a mészárosnak talán mindegy. Talán megszokja.
Az a helyzet, hogy Kesének nem volt mindegy. Túl jó szíve volt.
Magához intette a bejáratnál várakozó testőreit, és elindult velük a széles tér kellős közepén.
Sikeres volt a találkozó? Szólt hátra a válla fölött Granty.
Nem volt rossz, mordult válaszul Kese úgy, hogy a testőrnek eszébe se jusson tovább kérdezősködni.
Barátokat akarsz, vagy pénzt? Hallotta egyszer Kuri Kentől, és a kérdés ott maradt a fülében.
Sajnálatos módon Grantit nem sikerült eltántorítani.
Egyenesen Kuri Kenthez megyünk?
Igen, felelte Kese a tőle telhető legélesebben. De Granty imádta jártatni a száját. Végül is a legtöbb kemény legény így volt vele.
Talán mert annyi időt töltöttek semmittevéssel. Ezért szép háza van Kurikennek, nem igaz? Hogy is hívják azokat az oszlopokat elől?
Pilaszternek, vágta rá egy másik testőr.
Nem, nem, a pilaszter tudom, hogy milyen. Erre vagyok kíváncsi, mi a neve annak az építészeti stílusnak, amelyikben az oszlop főt indák veszik körül.
Mint az ott?
Ott?
Nem, annál csak kis lyukakat véstek a kőbe. Én az egész mintáról beszélek. Álljunk csak meg.
Kese egy pillanatra megkönnyebbült, amiért az előadásnak vége szakadt. Aztán aggódni kezdett. Egy alak töltötte be előttük a ködöt. De piszkosul betöltöttem. A koldusok, a dáridózók, meg a környék egyéb söpredéke úgy tűnt el az útjából, mint föld az eke elől. Az illető nem mozdult. Magas egy bitang volt akkora, mint Kese legmagasabb testőre, és fehér kabátot viselt homlokába húzott csukjával. Illetve valójában már nem is maradt fehér. Sipániban semmi sem maradt tiszta sokáig. A kabát szürke volt, szegélyét nedves foltok és fekete pecsétek petyezték.
Tüntessétek el az útból, csattant fel Kese.
Ön el az útból, bazd meg, bömbölte Grenti.
Ön maga Kese?
Az idegen hátratolta a csukjáját.
Ez egy nő, állapította meg Grenti.
És valóban az volt, vaskos, csupa izom nyaka, erős álla és kurtára nyírt vörös haja ellenére is.
Jávra vagyok,
felszegett állal mosolygott Kesére és az embereire.
A hoszkoppi oroszlán asszony.
Talán déli nyós, tippelt Grenti.
Talán abból az őrültek házából szökött meg az idevezető út mentén.
Egyszer tényleg megszöktem egy őrültek házából, mondta a nő.
Különös akcentusa volt, Kese nem tudta hová tenni.
Egyszer tényleg megszöktem egy őrültek házából, mondta a nő.
Különös akcentusa volt, Kese nem tudta hová tenni.
Vagyis inkább Portönfolt faraslok számára csak néhányan megőrültek közülük. Nem könnyű megállapítani, a legtöbb farásló elefe legalábbis excentrikus. Há, persze, ez most mellékes. Fán önél valami, amire szükségem van.
Valóban, Kese elmosolyodott. Már nem is aggódott annyira. Az idegen egyrészt nő volt, másrészt nyilvánvalóan meggárgyult.
Én nem tudom, hogyan työzködjem, sosem bántam jól a szavakkal. Régi hiányosságom ez. Viszont, mint akkor járnánk a legjobban, a önként átadná nekem, amit kérek.
Majd adok én valamit önként magának, vágta rá Kese a többiek kuncogásától kísérve.
A nő nem nevetett.
Egy csomákról van szó, bőrbe csafárva, nagyjából,
felemelte egyik hatalmas kezét, és kinyújtotta a hüvelyk meg a mutatóját.
Ötször olyan hosszú, mint a farka.
Ha a nő tudott a csomagról, akkor csak a baj lesz vele. Ráadásul Kesét rögvest elhagyta a humor érzéke, ha a farkáról volt szó, amin semmiféle kenőt sem segített. Nem mosolygott többé.
Öljétek meg!
A nő valahol a mellkasa környéken ütötte meg Grantit, talán. A mozdulat követhetetlennek bizonyult. A testőrnek kidüllett a szeme, különös, sipító hangot hallatott, és csak áltott szótanul remegve, félig kivont karddal. A második őr, az unió szülötte, akkora mint egy ház, meglódította a buzogányát, de csak a nő libbenő kabátját találta. Egy pillanattal később meglepett kiáltás hallatszott, és a férfi feje lefelé repült át az utcán, amíg a falnak nem ütközött. Ahogy a földre csúszott, por és a megrepett téglákról aláhulló vakolat terítette be ernyett testét. A harmadik kör, egy fürge kezű ospriai, előkapta a dobókését, mielőtt azonban útjára engedhette volna, a buzogány pörögve átszelte a levegőt, és lepattant a fejéről. A férfi hangtalanul széttárt karokkal terült el a földön.
Antri-oszi oszlopnak hívják!
A nő Grenti homlokához illesztette a mutató ujját, és könnyedén fellökte a férfit. Grenti eldőlt, és merev testtel még mindig remegve feküdt az oldalán a sárban. Dülledő szeme a semmibe merett.
Csak a egyik keszemet használtam.
Javre felemelte a másik méteres öklét, aztán elővarázsolt valahonnan egy hüvelyében megbújó aranyozott markolatú kardot.
Most az jön, hogy előúszom ezt a kártot. Még a régi időkben kovácsolták egy földre ullott csillag anyagából. Csak 6 élő ember látta a penkéjét. Gyönyörűnek találná. Aztán megölném magát vele.
Az utolsó testőr egy futó pillanatra összenézett kesével, aztán félredobta a bárgyát és elrohant. A nő csalódottan ráncolta vörös szemöldökét.
Csak hogy tudja, maga is elfut.
Összehúzta a szemét, csücsörített az ajkával, és tetőtől talpig végigmérte kesét. Nagyjából úgy, mintha egy gyereket próbálna megítélni. Kese megállapította, hogy nem szereti, ha így néznek rá.
Úgy 4 lépés kell hozzá, hogy utolérjem.
Kese elfutott. Javrénak 3 lépés kellett hozzá, hogy utolérje, és a férfi egy szemvillantás alatt a földön feküdt, szája megtelt, mocskos kocka kővel, a karja élesen a háta mögé csavarodott.
Fogalma sincs, kivel van dolga maga, hülye ribanc?
Kese hasztalan vergődött a nő vasmarkában, és nyűszített a fájdalomtól, ahogy Javre még erősebben csavarta a karját.
Ikász, ami ikász a gondolkodás, nem a erősségem.
A hangjában egyáltalán nem volt nyoma feszültségnek.
A pontosan elfékszett, egyszerű dolgokat szeretem, és nem érek rá filozofálni. Elárulja, hol van a csomag, fagy esetleg átig kell vernem, ami ki nem potyán valahonnan. Korikának dolgozom,
nyugta ki Kese.
Új vagyok a városban. A neveknek nincs farás erejük számomra. Megtaláljuk.
A nő elnevette magát.
Ha, persze. Én nem szoktam elpújni. Jafre vagyok. Első a 15-ből. Jafre a arányrend templomos lovagja. Jafre. A szó, nyak és itzegő.
A nyomaték kedvéért akkora csapott Kese tarkójára, hogy a férfi orra minden bizonnyal eltört a kocka köveken, a száját pedig betöltötte a vérsós íze.
Á, meg akarnak találni, csak kértesszék meg valakitől, Olfan Jafre.
A nő Kese fölé hajolt, lélegzete a férfi fülét csiklandozta.
Á, gondjai, akkor kezdődnek majd, megtalál? Na szóval, hol lesz a csomag?
Kese kezében bizsergő érzés támadt. Eleinte enyhe volt a fájdalom, aztán egyre csak erősödött és erősödött, amíg már az egész karja izzott és kínjában nyűszített a fájdalomtól.
A belső zsebemben van! A belső zsebemben!
Nagyszerű! Kese érezte, hogy egy kéz benyúl a ruhája alá, de mozdulni nem tudott, csak feküdt ott erőtlenül, és halkan nyöszörgött, ahogy felborzolodott idegei fokozatosan lecsillapodtak.
Kipaszott! Metsző fogaimra! Esküszöm! Tényleg?
A nő hirtelen rátalált a rejtett belső zsebre, és kiszabadította a csomagot.
Ezt nem kellett volna mondania.
Javre a hüvelykéhez szorította mutatóját, és kipöckölte Kese 2 metszőfogát. Egy öregembertől tanulta a fogást súlyukban, mint annyi minden másnak az életben, ennek is a csuklóban rejlett a titka. Ott hagyta a férfit, aki a földön kuporogva igyekezett felköhögni a fogait.
Ha legközelebb találkozunk, feltétlen meg kell mutatnom magának a kártot.
Szólt hátra távoztában, majd az öve alá gyömöszölte a csomagot.
Édes Istenöm, micsoda puhányok ezek a sipaniak. Hát nem maradt már senki, aki méltó ellenfele lehetett volna.
Megrázta fájó kezét. A körme valószínűleg megfeketedik és leesik majd, de aztán visszanő. Nem úgy, mint Kese foga. És amúgy sem ez lesz az első elvesztett körme. Ott volt például az az emlékezetes eset, amikor az összes oda lett a lábúj körmeivel együtt, Kalul próféta gyengét gondoskodásának következtében. Na akkor, méltó ellenfélre lelt. Egy pillanatig szinte nosztalgiával gondolt vallatóira. Azt egészen biztosan jól esett felidézni, milyen volt, amikor belenyomta a főnökük arcát a saját parazsába, mielőtt megszökött. Micsoda sistergés lett belőle. De talán Kuriken eléggé feldühödik hozzá, hogy egy csapat rendes bérgyilkost küldjön utána. Aztán végül ő kapja el Kurikent. Alig, ha ér majd fel a múlt nagy csatáival, de legalább elütheti vele az unalmas estéket. Javre egyelőre egyenes háttal, fürge léptekkel gyalogolt tovább. Imádott gyalogolni. Minden egyes lépésnél érezte a saját erejét. Az izmai ellazultak, mégis készen állt rá, hogy a következő lépés egy szemvillantás alatt hatalmas szökkellésé, fürge bukfencé vagy halálos csapássá változik. Oda sem kellett néznie, mégis mindenkit érzékelt maga körül, felmérte, jelentenek-e fenyegetést, felkészült a támadásukra, elképzelte a saját reakcióját. Minden valószínűséget kiszámított, mindent feltérképezett, minden távolságot felbecsült, minden hasznosnak ígérkező tárgyat érzékelt. A legkeményebb próbák éppen azok, amikre egyáltalán nem számít az ember. Javre maga volt hát a mindig élesre fent, soha a hüvelyében nem rejtett fegyver, maga volt a válasz minden feltett kérdésre. Ezúttal egyetlen penge sem került elő a sötétből, egyetlen nyílvessző sem szállt felé, tűz sem villant, méreg sem frecsent. Bérgyilkosok csapata sem rontott rá az árnyékból. Sajnos, csak két részeg északföldi birkózott Pombrim palotája előtt, egyikük vicsorogva szitta a kopasz főnököt. Javre rájuk sem hederített, ahogy felkocogott a lépcsőn. Szintúgy nem vetett egy pillantás sem a mogorva őrökre, akik még kese embereinél is rosszabbak voltak. Végig sietett a folyoson, aztán belépett a központi szalomba, ahol csupa mű márvány, egy olcsó csillár, meg egy lovag módjára hátulról baszó párt ábrázoló, mélységesen kiábrándító mozaik várta. Az esti roham láthatólag még nem kezdődött el. A kapott bútorokon kurvák terpeszkedtek, férfiak és nők egyaránt, egyikükről Javre képtelen volt eldönteni, melyik nemhez tartozik. Pombrin éppen azzal volt elfoglalva, hogy megdorgáljon valakit a nyájából, amiért túl sok ruhadarabot vett magára, de a nő érkeztére meglepetten felkapta a fejét. Ó, már is itt van? Mi sikeredett félre? Javre hangosan felnevetett. Ha, minden! Pombrin szeme elkerekedett, Javre pedig még hangosabban nevetett tovább. Mármint nekik? Ezzel megragadta a férfi csuklóját és a kezébe nyomta a csomagot. Pombrin lenézett a jellegtelen külsei bőrdarabra. Ó, szóval sikerült? Javre vaskos kezével átkarolta a férfi vállát és alaposan megszorította. Pombrin felsziszent, ahogy ropogni kezdtek a csontjai. A nő kétségtelenül kivételes méretű volt, de még így is hihetetlennek tűnt, hogy mennyi erő szorult belé. Maga nem ismer még engem. Javre vagyok, a hoskopi oroszlánasszony. A nő lenézett Pombrinre, aki hirtelen úgy érezte magát, mint egy rossz gyerek, aki tehetetlenül vergődik az anyamarkában. A elvállalok egy megpiszást, soha sem térek ki előle. De ezt majd úgyis megtanulja. Ó, hát lelkesen várom az oktatást. A férfi addig fészkelődött, amíg kiszabadult Javre karjának rettenetes súlya alól.
Ugye nem nyitotta ki?
Azt mondta, ne tegyem. Jó, jó. Pombrin lenézett, arcára félig meddig már kiisult a mosoly. Alig akart elhinni, hogy ilyen könnyen ment. Akkor kérem a fizetségemet.
Már is.
A férfi az erszényért nyúlt. Javre felemelte egyik bőrkeményedéses kezét. A felét húsban kérem.
Húsban?
Nem azzal seftelit?
Pombrin felhúzta a szemöldökét. A fele, az rengeteg húst jelent.
Elpaltakulok vele, és úgy terfeszem, már adok még egy tarabig.
Micsoda mázli, dörmögte a férfi.
Azt a férfit kérem.
Kiváló választás, nem is.
És azt ott, meg azt, és ezt a nőt.
Javre összedörzsölt a tenyerét.
Bemelegítheti a fiúkat. Nem azért fizetek, hogy bárkinek is én verjem a farkát.
Ó, hát ez csak természetes.
Tond asszonyán vagyok, hatalmas az étvágyam.
Ó, hát kezdem magam is látni.
És a nap szerelmére valaki enketje nekem egy fürdőt. Már is olyan szakon van, mint egy tűzelő szukának. Ha bele sem merek kontolni, hogyan fogok büzleni utána? A város minden kandúrja rám veti majd magát.
Ezzel harsány nevetésben tört ki. Az egyik férfi nyelt egyet, a többiek némiképp kétségbe esetten pillantottak Pombrinre, miközben Javre beterelte őket a legközelebbi szobába.
Te! Fedd le a nadrágodat! Te tekert le a póját a mellemről! El se hinnétek, milyen erősen le kell kötösznöm ezt a két ízét, hogy akármit is meg tudjak csinálni!
Végre becsukódott mögöttük az ajtó. Pombrin megragadta a legmegbízhatóbb szolgáját, Szálaci vállát, és közelebb húzta magához a férfit. Siess a gurkuliak templomához, a harmadik csatornánál, ahogy csak a lábad bírja. Tudod, a zöld oszloposhoz, ismered?
Igen, gazdám.
Mondd meg a papnak, aki az ajtóban kántál, hogy Isrinek hoztál üzenetet. Mégpedig azt, hogy Pombrin gazdánál van a holmi, amit keres.
Isrinek, világos?
Isrinek. Pombrin gazdánál van a holmi.
Akkor fuss!
Szalaszi elvágtatott. Pombrin pedig alig visszafogottabb sebességgel sietett be az irodájába, izzadt kezében szorongatva a csomagot.
Ügyetlen mozdulattal behúzta maga mögött az ajtót, aztán elfordította a kulcsot. Az öt zár megnyugtató fémes kattanással csúszott a helyére. Csak ezután engedte meg magának, hogy fújjon egyet, áhítattal fektette a csomagot az íróasztalára. Most, hogy megszerezte, szükségét érezte, hogy minél hosszabbra nyújtsa a diadal pillanatát. Hogy a megfelelő nyomatékot adja az ünneplésnek, a bárszekrényhez lépett, kinyitotta az ajtaját, majd elővette nagyapja Sinadzéját a díszhelyről. Az öreg egész életében egy olyan pillanatra várt, amelyik méltó arra, hogy kinyissa azt a palackot. Pombrin mosolyogva nyúlt a dugóhúzó után, majd lefejtette a papírt az üvegnyakáról. Mennyit dolgozott, hogy megszerezze azt a csomagot? Elterjesztette a pletykát, hogy rosszul megy az üzlet, hogy valójában soha nem volt még ilyen sikeres. Újra meg újra Kárkolf útjába lavírozta magát úgy téve, mintha véletlen találkozások követték volna egymást. A futár bizalmába férközött és elérte, hogy az a marha egy ostoba fajankónak nézze őt, aztán egyik apró lépést téve a másik után addig helyezkedett, hogy már majdnem összezárultak az ujjai a csomag körül, aztán a sorsfintora. Kárkolf, az a nyavajás ribanc, kicsúszott a keze közül, és nem hagyott Pombrinnak semmit, csak a meghiúsult reményeit. Most viszont a sors csodája, az a gyűlöletes Jávre, a maga erőszakosságával valami csoda folytán sikerrel járt ott, ahol az ő zsenie olyan igazságtalan csorbát szenvedett. Persze voltak éppen mit számít, hogyan szerezte meg. A mosolya egyre szélesebb lett, ahogy kihúzta a dugót. Nála volt a csomag. Tekintete ismét a zsákmányára siklott. Puk! A szénsavas bor íve éppen, hogy elkerült a poharat, és a kardiai szőnyegre fröccsent. Pombrinnak tátva maradt a szája. A csomag a levegőben lógott egy horgon, a horogra finom, szinte láthatatlan selyemszálat erősítettek. A selyemszál eltűnt az üvegtetőbe fúrt lyukban, odafent a magasban csak egy szétterpesztett végtagokkal fekvő alak látszott. Pombrin elkeseredetten vetődött előre, a palack és a pohár a földre bucskázott, bort fröcskölve szerte szét. De a csomag kicsúszott az ujjai közül, és könnyedén emelkedett felfelé, amíg már egyáltalán nem érhette el. Örök! Bömbölte az öklét rázva. Tolvaj! Egy pillanattal később utolért a felismerés, és a dühe egy szemvillantás alatt megsemmisítő félelemé változott. Isri, hamarosan úton lesz hozzá. Sev gyakorlott csukló mozdulattal felrántotta a csomagot, ami aztán éppen várakozó kesztyűjébe esett vissza. Hé, micsoda egy horgász vagyok, suttogta a nő. A zsebébe sülyeztette zsákmányát, és már menekülőre is fogta a meredektetőn. A munkája java részét végző tért kalácsa hamarosan ragadt a kátránytól. Átvetette a lábát a gerincen, és lovagló ülésben a kéményig csúszott, ahol ledobta a kötél végét az utcára, villám gyorsan átkapaszkodott a peremen, és mászni kezdett lefelé. Ne gondolja földre! Soha ne gondolja földre! Jó hely, de nem lenne célszerű túl gyorsan lejutni. Ah, micsoda egy mászó vagyok, suttogta, ahogy elhaladt egy nagy ablak mellett. Ivalkodóan berendezett, gyéren megvilágított szalont pillantott meg, és erősebben szorította a kötelet, és döbbenten torpant meg, lassan hintázva odafent. Tagadhatatlanul sürgős dolga volt, amennyiben nem akarta, hogy Pombrin őrei elfogják, de a szobában olyasmit pillantott meg, ami mellett nem lehetett csak úgy elmászni. Négy, talán öt, de még az is lehet, hogy hat mesztelen test, lenyűgöző hajlékonyságról téve tanú bizonyságot, abféle élő szobrot alkotott az óvatosan mozgó végtagok erdeje közepette. Amikor Sev a fejét elfordítva próbált meg valamiféle értelmet kihámozni a látványból, a tekintete egyszer csak találkozott a társaság középpontjában lévő illetőjével, akit először vöröshajú kidobó embernek nézett. Sevedie! Nem férfi volt, de tagadhatatlanul csupa erő. Még ezzel a kurtára nyírt hajjal sem lehetett nem megismerni. Jávre? Te meg mi a rossz sebet keresel itt? Jávre felvonta a szemöldökét, körülötte egymásba fonódtak a mesztelen testek. Á nem, nyilván való? Sevet az odalent elsiető őrök csörömpölése rángatta vissza a valóságba. E nem láttál? Mondta és lecsúszott a kötélen, kesztyűje sziszegve surlódott a kenderen. Ahogy földet ért, már futásnak is eredt, éppen abban a pillanatban, amikor egy csapat katona elővont fegyverrel befordult a sarkon. Fogják meg, tolvaj! Állítsák meg! Különösen élesen hallatszott Pombrin elkeseredett vonyítása. A csomagom! Sev megrántotta a zsineget a derekánál, érezte, ahogy az erszény szétnyílik, és lábtövisek sokasága szorodott szét a földön a léptei nyomán. Több őr is éles kiáltással bukott fel. Reggel tisztességesen fájni fog a lábuk, csak hogy többen is voltak. Ne engedjétek elfutni! Lőjétek le! A nő édesen balra fordult, és egy pillanattal később már hallotta is a számszerű húrjának pattanását, majd egy nyilvessző pattant le mellette a falról, és tűnt el a szürkületben, futás közben lehámozva magáról a kötélen csúszástól még füstölgő kesztyűt, és hátradobta a válla fölött. Gyors jobb kanyar következett, követve az előre gondosan megtervezett útvonalat, aztán felugrotta a Versetti étterme előtti első asztalra, majd a szerteszét szálló evőeszközök és poharak között hosszú szökkeléssel haladt tovább egyikről a másikra. A vendégek döbbenten hőköltek hátra, esetlenül igyekeztek feltápászkodni, egy kétségbe esett hegedűs fedezékbe vetette magát. Micsoda futó vagyok, suttogta a nő, ahogy az utolsó asztalról elrugaszkodva átugrott a balról felé vetődő őr és a jobbról próbálkozó vendég kezét, majd röptében elkapta a Versetti cégére mögött lógó kötelet, és alaposan megrántotta. Ahogy azonnal tovább gördülve földet ért, háta mögött az éles villanást fülsiketítő csattanás kísérte, ahogy a ködös estében egy pillanat alatt világosság támadt, és az épületek homlokzata fehéren emelkedett ki. Síkolyok és kiáltások hallatszottak a sorozatos robbanások között. Sev tudta, hogy a háta mögött lila tűzcsíkok cikáznak az utcán, és aranyszikrák hullanak alá, ahogyan az egy báró esküvőjén is megsüvegelendő lenne. Ez a kohodam, aztán ért a tűzijáték készítéshez, suttogta. Ellenállt a késztetésnek, hogy megálljon, és maga is megnézze az előadást. Inkább végigrohant egy sötét sikátoron, elzavarva az útjából egy rühes macskát, aztán három tucatnyi lépést összekuporodva oson tovább, amíg végül bebújt egy szűk udvarba, végig elfolytani igyekezvén ziháló lélegzete hangját. Feltépte a csomagot, amit korábban egy kiszáradt fűszfa gyökerei közé rejtett, kibontotta a benne lévő fehér csuhát és belebújt. A csukját a fejébe húzta, és kezében egy nagy fogadalmi gyertyával a fülét hegyezve várakozott a sötétben. A nyavaja essen belé, marmogta, ahogy az elterelésnek szánt tűzi játék utolsó moraja is elhaltak, már is megint felhangzottak Pombrin őreinek kiáltásai. Sev egyelőre távoli zajokat észlel csupán, de egyre közelebbről hallatszott az ajtók zörgése, ahogy üldözői sorban megrángatták őket. Hová tűnhetett? Én azt hiszem erre ment. Az a kurva tűzijáték megégette a kezemet. Nagyon fáj. A csomagom! Gyerünk már, gyerünk! Morogta maga elé a nő. Úgy érezte, pályafutása egyik legkínosabb pillanata lenne, ha éppen ezek a barmok kapnák el. Persze, hogy nem lesz egyszerű felülmúlni azt az esetet, amikor teljes menyasszonyi díszben, virágokkal a hajában, ám de alsó nemű nélkül akadt el félúton lefelé kapaszkodva a selyemkereskedő céhe székházának falán. Miközben alatta egyre csak gyűlt a bámészkodó tömeg, de akkor is. Gyerünk már, gyerünk! Az ellenkező irányból egyszer csak kántálás hallatszott, és Sev szélesen elmosolyodott. A nővérek mindig pontosan érkeztek. Már hallotta a lépteik zaját, az ütemes tübörgés elnyomta Pombrin őreinek kiáltozását, meg egy a tűzijáték robajától egy időre megsüketült nő jajveszékelését. Hangosabbak lettek a léptek, és hangosabb lett a mennyei himnusz is, ahogy a fehér ruhás csukjájukat a homlokukba húzó, égő gyertyájukat mereven tartó nők szellemszerű menete elhaladt az udvar előtt. Micsoda papnő vagyok, suttogta maga elé Sev, majd kiosont az udvarból, és elvegyült a menetben. Megbillentette a gyertyáját, hogy a kanóc hozzáérjen a szomszédjáéhoz. A nő összeráncolt homlokkal fordult feléje, ő pedig rákacsintott. Adj már egy kis tüzet, jó? A gyertya sisteregve lobbant lángra, Sev pedig felvette a papnők lépteinek ritmusát, és maga is csatlakozott az örömteli énekléshez, ahogy a menet végigvonult a Kadice utcán, majd átmentek a Fintandei hídon. A maszkos mulatozók tiszteletteljesen húzottak félre, hogy utat adjanak nekik. Pombrin háza, az egyre reménytelenebbül kutató őrök, meg a két ingerülten veszekedő északföldi vicsorgása lassan beleveztek a köccsendjébe. Mire hangtalanul belépett a saját nyitott ablakán a mocorgó függönyök között, és megkerült a kényelmes fotelt, egészen besötétedett. Karkolf a fotelban aludt, szőke hajának egy fürtje a szája előtt lebegett a nő lélegzetétől. Egészen fiatalnak tűnik így, csukott szemmel, nyugodt arccal, a megszakott fitymálás nélkül, amivel általában az egész világra tekintett. Fiatalnak és gyönyörűnek. áldott legyen a szűk nadrágok divatja. A gyertya halovány ragyogása megvilágította az apró pihéket Kárkolf arcán, és Sev hirtelen késztetést érzett, hogy a nő arcára illesz a tenyerét, újjával végig simítsa az ajkát. De akármennyire is szeretett hazardírozni, ezzel túlzott kockázatot vállalt volna. Így hát csak elkiáltotta magát. Hú! Kárkolf úgy pattant ki a fotelból, mint béka a forró vízből, majd nekiütközött egy asztalnak, és kis ilyen átesett rajta. Tágra nyílt szemmel fordult sarkon. A kurva életbe! Szólt, és reszketeg lélezetet vett. Hely, muszáj volt ezt csinálnod? Ha, hogy muszáj volt-e? Nem. Kárkolf a melkasára szorította a kezét. Azt hiszem, felszakadtak miattad a varratok. Hihetetlen, hogy milyen csecsemő vagy. Sev a fején keresztül levettette a csuháját, és félredobta. Épp, hogy csak a bőröd hasad fel. Ha elvesztem a megbecsülésedet, az jobban fog fájni, mint akármilyen seb, amit egy kard ejthet rajtam. Sev lecsatolta a tolvaj szerszámait tartó övét, megszabadult a mászáshoz használt térd és könyökvédőktől, aztán elkezdte lehámozni magáról a fekete ruhákat. Úgy tett, mintha mit sem számítana neki, hogy Kárkolf nézi-e közben vagy sem, azért elégedetten nyugtázta, hogy a másik nő egy szót sem szólt, amíg ő bele nem bújt egy tiszta köntösbe, és akkor is rekettes volt a hangja. Nos? Hogy nos? Én mindig arról álmodtam, hogy végignézzem, ahogy egy fehér nővér a szemem előtt veti le a csuháját, viszont azért érdekelne, hogy megtalálta, de a Sev odadobta Kárkolfnak a csomagot, az pedig egy gyors mozdulattal elkapta röptében. Tudtam, hogy számíthatok rád. Kárkolf szinte szédült a megkönnyebbüléstől, arról nem is beszélve, hogy egész testében bizsergett a vágytól. Mindig is gyengéi voltak a kemény nők. A kurva életbe. Lassan tényleg olyanná válik, mint az apja. Jól gondoltad? Sev ledobta magát a fotelba, ahonnan nemrég felriasztotta Kárkolfot. Tényleg Pombrinnél volt. Annyira tudtam, basszus. Az a görény. Olyan nehéz manapság egy jól feláldozható csalit találni. Tisztára, mintha senkiben sem lehetne megbízni. Azért végül is nem történt baj, igaz? Kárkolf felemelte az ingét, és két pénztartó öve közül a felsőbe csúsztatta a csomagot. Most Seven volt a sor, hogy úgy nézzen oda, mintha a legkevésbé sem érdekelni a látvány. Töltött magának egy pohár bort. Mi van a csomagban? Kérdezte. Jobb, ha nem árulom el neked. Fogalmat sincs, mi? Azt a parancsot kaptam, hogy ne nézzem meg, vallotta be kénytelen kelletten Kárkolf. Azért nem vagy rá mégis kíváncsi? Mármint nekem minél határozottabban tiltják meg, hogy megnézzek valamit, annál kíváncsibb vagyok. Sev előre dőlt, sötét szeme boszorkányosan villant. Kárkolf pedig a lelki szemei előtt már is látta, hogy összekapaszkodva henteregnek a szőnyegen, és egyesült erővel széttépik a csomagot. Minden erejére szüksége volt, hogy elűzze magától a képet. Egy tolvaj, lehet kíváncsi. Egy futár soha. Tudnál még ennél is dagályosabb lenni? Hát csak ha nagyon strappálnám magam. Sev szürcsölt egyet a borából. Hát, végül is a te csomagod. Nem az enyém, éppen ez a lényeg. Azt hiszem, jobban kedveltelek, amikor még bűnöző voltál. Hazudsz. Alig várod a lehetőséget, hogy lezül lesz. Igaz, ami igaz. Sev lejjebb csúszott a széken. Még hosszú barna lábfeje elő nem bukkant a köpenye szegélye alól. Maradhatnál egy kicsit. Kalandozó lábújjai rátaláltak Kárkolf bokájára, és óvatosan végig siklottak a nő lábszárán, előbb fel, aztán le. Lezülleszthetnélek. Kárkolf szinte fájdalmas lélegzetet vett. Valahogy mennyire jó lenne. Őt magát is meglepte az érzés intenzitása. Elszorult a torka, és egy futó pillanatra egészen olyan volt, mintha levegőt sem tudna venni. Egy futó pillanatra kedve támadt kidobni a csomagot az ablakon, letérdelni a fotel elé, megragadni Sev kezét, és elmesélni neki a gyerekkori történeteket, amiket eddig megtartott magának. Egy futó pillanatra. Aztán visszaváltozott Kárkolfá, és könnyedén hátra lépett, hagyván, hogy Sev lába a padlon toppanjon. De hát tudod, hogy megy ez az én szakmámban? El kell érnem a dagályt. Ezzel megfogta új kabátját, és miközben felvette, már sarkon is fordult, így adva magának időt, hogy elpislogja a szemébe gyűlő kószaköncsepeket. Szabadságot kellene kivenned? Minden munka közben ezt mondom, aztán, amikor véget ér, azon kapom magam, hogy nyugtalan vagyok. Kárkolf hangos sóhajjal gombolkozott be. Nem bírok megülni a fenekemen. Aha. Ne tegyünk úgy, mintha te más volnál. Ne tegyünk úgy.
magam is azt fontolgatom, hogy elköltözöm innen. Aduába talán, vagy vissza délre. Én sokkal jobban örülnék, ha maradnál. Karkolf hirtelen rádöbbent, hogy mit mondott, aztán egy könnyed legyintéssel próbálta elhessegetni a dolgot. Különben kihúzna ki a galibából, amikor idejövök. Te vagy az egyetlen ebben az egész nyavajás városban, akiben megbízom. Persze szemérmetlenül hazudott, hajszányit sem bízott sebben. A jó futár senkiben sem bízik, már pedig Karkolf volt a legjobb. Azért sokkal jobban érezte magát, ha hazudott, mint akkor, ha igazat mondott. Látta Sev mosolyán, hogy a másik nő tökéletesen érti a helyzetet. Édes vagy. Sev ellentmondást nem tűrő erővel ragadta meg a másik nő csuklóját. A pénzem? Ó, hogy én milyen buta vagyok. Karkolf átadta az erszényt. Sev bele sem nézett, úgy folytatta. A többit is kérem. Karkolf megint sóhajtott, és az ágyra dobta a másik erszényt is. Arany csillant a lámpa fényben, ahogy az érmék kigurultak a fehér lepedőre. Haragudnál, ha nem próbálkoznék. Ó, megható, hogy így törődsz az érzéseimmel. Ugye találkozunk, ha legközelebb erre járok? Kérdezte, ahogy Karkolf a kilincsre tette a kezét. Számolni fogom a perceket? Karkolf ebben a pillanatban mindennél jobban vágyott egy csókra, de nem tudta, van-e elég akaratereje hozzá, hogy megálljon egynél, így hát minden erejét összeszedve csak messziről cuppantott az ajkaival, majd behúzta maga mögött az ajtót. Átsietett az árnyékos udvaron, és fürgén kilépett a nehéz kapun át az utcára, remélve, hogy Sevedie nem egyhamar nézi meg az érméket az első erszényben. Talán valamiféle kozmikus büntetés jár majd neki a csalásért, de már a gondolat is megérte, amikor elképzelte, milyen arcot vág majd a nő. Az egész nap egy kurva fiaskó volt, de tulajdonképpen lehetett volna sokkal rosszabb is. Még így is elég ideje maradt, hogy elérje a hajót. Karkolf a szemébe húzta a csukját, grimaszolt, ahogy megérezte a frissen összevart karcolás, a teljessége felfoghatatlan fekély és az átkozott nadrág fenékdörzsölő varrása okozta fájdalmat. Majd sem túl gyorsan, sem túl lassan, a legcsekélyebb feltűnés sem keltve nekivágott a ködös éjszakának. A fene essen belé, hogy mennyire gyűlölte Sipánit?